az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 8. Zsoltárunkat énekeljük, a 8. Zsoltár első versét, ami így kezdődik: Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Foglaljunk helyet, testvérek, és keresztelőre készülve a 329. énekünket énekeljük. A 329. dicséretünket, ennek is második versét. A 329. énekünk második verse így kezdődik: Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által dicsérettel és hódolattal állunk meg előtted ma is, elismerve, hogy te vagy ennek a világnak teljhatalmú teremtője, te vagy dicsőséges megváltója, üdvözítője. Te vagy egyházadnak egybegyűjtője, megőrzője az üdvösségre. Te vagy a mi életünknek, szívünknek megszentelője. Köszönjük te néked, hogy megállhatunk előtted, mint a mi teremtőnk előtt, és megváltunk, és üdvözítünk, és megszentelünk előtt, és imádhatunk téged egy gyülekezet közösségében. Köszönjük néked, hogy kérhetjük most, hogy tisztogass meg a mi szívünket, lelkünket minden tisztátalanságtól. És add, hogy tiszta szíveket, tiszta kezeket emelhessünk fel te hozzád. Kegyelmed nélkül tiszteletünk elfogadhatatlan számodra. De kegyelmed által alkalmassá teszel arra, hogy hódoljunk neked és imádjunk téged. Kérünk téged arra, hogy szent lelked által legyél itt velünk ezen az Isten tiszteleten, és szólíts meg mindnyájunkat. És kérünk arra is, hogy ne csak az íge szólítsa meg a szívünket, lelkünket, hanem pecsételd el magadnak azt a kisgyermeket is, akit elhoztak ide a szülei, keresztszülei, hogy megkereszteljük őt. Kérünk téged arra, hogy pecsételd el magadnak Te tulajdonoddá ezt a gyermeket, a te örökké való terveid és akaratod szerint a te dicsőségedre. Kérünk, áld meg együtt létünket, és áld meg mindazokat a helyeket, ahol ma összegyűlnek, hogy téged imádjanak, és a te ígéidnek üzenetét meghallják. Hitben épüljenek, növekedjenek, erősödjenek lelki testvéreink. Kérünk, áld meg szerteszét az országban és országhatáron kívül, sőt az egész világon, a te neved igaz tisztelőit. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztségnek a sákramentumát. Leírja ezt nékünk Máté evangélista, evangéliumának 28. részében. Hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenve azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. János evangéliumának 3. részéből olvasok még egy mondatot, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves Robert és Edith, kedves szülők, nemrégiben itt álltatok az urasztala előtt, hogy Isten áldását kérjétek házasságotokra, és most itt álltok, kedves keresztszülőkkel és a kisgyermekkel, hogy az ő áldását kérjétek kis életére. Az Úr pedig bizonyságot tesz most itt arról, hogy nem csak benneteket, hanem őt is veletek együtt meg akarja áldani. Más szóval meg akarja ajándékozni. Honnan tudom ezt? A Bibliából, ahol maga Isten mondja ezt. Ő mondja, hogy először is meg akarja ajándékozni teremtményeit, ezt a kis gyermeket is, a bűnbocsánattal. Ezt jelképezi a keresztségnek a vize. Ahogy a víz elmossa a test szennyét, úgy mossa el szívünkről Jézus áldozata árán megszerzett bűnbocsánat, az Isten ellen elkövetett bűneinknek a szennyét. Más szóval, Isten meg akarja tisztítani az ő szívét, lelkét is. Isten mondja, hogy másodszor meg akarja őt ajándékozni a vele való közösséggel is. Voltak éppen azért áld meg Isten valakit a bűnbocsánattal, mert amíg a vétkeinket el nem törli, addig ezek elválasztanak minket őtőle, mint egy fal vannak ott Isten és mi köztünk. Hát eltörli vétkeinket, hogy ne válasszon el tőle bennünket semmi. Közösségünk legyen vele. Szeretett kapcsolatunk lehessen vele. És harmadszor azt mondja az Úr, hogy meg akarja áldani ezt a kisgyermeket is a boldog földi és boldog örök élettel. Azért ajándékozz meg bűnbocsánattal, hogy vele közösségbe lehessünk. És ha már vele közösségbe vagyunk, akkor ez jelenti számunkra a boldogságot. Földi életünknek is a boldogságát, és az örök életünknek is a boldogságát. Nagyon jól tudjuk, hogy a világ másképp gondolkozik a boldogságról, a boldogság titkának mást tart, de az Isten a Bibliában azt mondja, hogy azok boldogok, akik vele közösségben vannak. És azok nem csak a földön boldogok, hanem örökké boldog emberek. Isten tehát ezt a kisgyermeket bűnbocsánattal, önmagával és boldog örök élettel akarja megajándékozni. Miért is? Azért, mert szereti őt. Teljesen feltétel nélkül szereti őt. Ti tudjátok, kedves szülők és keresztszülők is, ezeket a dolgokat, és az a feladatotok, hogy ne csak szeretetben nevelgessétek ezt a pici gyermeket, hanem beszéljetek is erről neki, amikor eljön majd az ideje. Beszéljetek neki az őt szerető Istenről. Ebbe számíthatok Reán kis gyülekezetre, mert imádkozunk értetek, mellettetek állunk, és ha eljön az ideje, akkor elhozhatjátok majd őt közénk, hogy itt is halljon ugyanarról az őt szerető Istenről a hitoktatásban, a gyerekórákon, akiről esetleg tőletek is otthon hallhatott. És közben imádkozzatok azért, és mi is imádkozunk ugyanezért, hogy az élő Isten, ami Urunknak, Jézusnak Atya, ajándékozza meg őt még egy negyedik ajándékkal is. Ez a negyedik ajándék pedig az ő szavába vetett élő hit. A szavába vetett élő hit. Segítsen neki az Isten, hogy hinni tudjon abban, amit ő mond. Imádkozzatok ezért, és mi is imádkozunk ezért, hogy hinni tudjon a kisfiatok az őt szerető Úrban, aki megbocsátott neki, aki neki adta önmagát, és aki az ő földi és örök boldogságának is a titka. Ezeket a gondolatokat szerettem volna most a szívetekre helyezni, és így kérdezlek most benneteket két kérdéssel egyházunk rendje szerint a gyülekezet fennállva, legyen tanulja fogadalomtételnek. Kérdezem először is, akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú, Szentlélekisten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba, a keresztség által befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok hangos szóval, akarjuk. Kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélekisten megismerje, az ő belévetett hitre eljuthasson, és erről a hitről majd ő maga a konfirmációkor önként tegyen vallást a gyülekezet színe előtt. Ha ígéritek, mondjátok hangosan, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, fogadalmatok és ígéretetek betartásához. Most pedig közösen mondjuk el a keresztjének hitvallását, és így fogadjuk be gyermeket a gyülekezetünk közösségébe. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemettették. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneink bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Gergely, keresztelnek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Legyél áldott, hogy áldássá is lehess. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet és énekeljük a 380. énekünknek a 7. versét. A 380. énekünk 7. verse így kezdődik. Siess most mi hozzánk, Krisztus, segélj minket, a te szent ígéddel neveljed hitünket. Hallgassátok meg Isten szent igéjét, Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből, a 2. rész 1. 11. verséből. Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írt levele 2. részében az 1. 11. vers így szól hozzánk. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. Semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsvágyból, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván önmagatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozott néki oly nevet, mely mindennél fölött való, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Kedves testvéreim, kicsit szeretnék tovább lépni, és a keresztjének közösségéről újabb dolgokat elmondani nektek. Már az elmúlt vasárnap is erről beszéltünk, de most szeretnék egy picit megint hozzátenni ahhoz valamit. Ma a keresztjének közösségéről szeretnék beszélni. A szavak jelentése, tudjátok, hogy sokszor változik, és előfordul, hogy egyes szavak, melyek egykor élettel teliek voltak, mára haldoklanak vagy halottak. Ilyen sorsra jutott a közösség kifejezés is. Ilyen értékét vesztett, kifejezésé vált sokak számára. Körülbelül annyit jelent, mint szívélyes barátságosság, vagy egy kis vidám együttlét. Fel kell fedeznünk azt, hogy mit mond erről a közösségről a Biblia. Mik ennek a fogalomnak a bibliai dimenziói? A keresztjének közösségével kapcsolatban, testvérek, három dolgot helyeznék ma a szívetekre. Először is a keresztjén közösségnek az alapjával, aztán a kapcsával, és harmadszor hatásával szeretnék foglalkozni. Tehát először is a keresztjén közösség alapjáról néhány gondolatot hadd mondjak. Itt onnan kell elindulnunk, hogy Isten egy, de ugyanakkor három. Három személy titokzatos egysége. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. A szent háromság Isten közösség. Közösség. Mégpedig ős közösség, ha szabad így mondanom. Előtte nem volt közösség. Ő a legfelsőbbrendűbb, az abszolút tökéletes, örökké való közösség. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor megteremtette az embert, akkor az embert, Ádámot és Évát is beleteremtette ebbe az ő közösségébe. Úgy teremtette meg az embert, hogy az ember vele kapcsolatban állt, közösségben volt, életközösségben, napi közösségben. A sátán éppen ebből a közösségből tépte ki az embert, illetve az ember maga a saját döntés alapján kilépett az Istennel való drága közösségből. Isten azonban, hogy a Bibliában olvasjuk, nem nyugodott ebbe bele, hanem mindent elkövetett és elkövet azért, hogy a vele való közösségből kiszakított, illetve kilépett embert visszavonja ebbe a közösségbe. Így az Atya Isten a maga kiválasztása szerint Jézus Krisztus keresztje érdeméért a Szentlélek hathatós munkája által magával való közösségre von minket, embereket. Minket, akik a vele való közösség nélkül születtünk meg ebbe a világba. És nem is akarjuk voltak éppen, hogy közösségünk legyen vele, mert a szívünk mélyén úgy érezzük, hogy ő csak akadályoz minket, ő felesleges nekünk, ő érdektelen a számunkra, és sokszor azt gondoljuk, hogy ez kifejezetten az ellenségünk. Így élünk a vele való közösség nélkül, ami valójában, testvéreim, a Biblia szerint maga a pokol. Maga a pokol. Isten nélkül az ember a pokolban van, itt a földön is, de ha meghal, utána is ott lesz. Isten azonban megszólít minket, testvéreim, az ige által, az evangélium által, és az ő ellenállhatatlan kegyelmével elkezd munkálkodni bennünk, hogy eloszlassa a szívünkbe begyökeresedett, bekövesedett hitetlenséget, az ő vele szembe fönnálló bizalmatlanságot, szeretetlenséget, sőt gyűlöletet. Beszél hozzánk, és mondani valója iránti bizalmat gerjeszt a szívünkben. Bűnbánatra segít, és arra, hogy a szeretetét, a bocsánatát elfogadva hozzátérjünk. Hozzátérjünk, más szóval megtérjünk, visszatérjünk ő hozzá, és felvállaljuk a vele való közösséget. Az élő Isten hatalmasan magához békít minket. Ellenállhatatlanul magához vonz a szeretetével, hogy már ne nélküle éljünk. Ne ellene harcolva éljünk, hanem ő vele, mint a mi teremtőnkkel, mint a mi gondviselőnkkel, megváltónkkal és urunkkal. És magához békít, hogy ne csak itt, hanem örökre vele legyünk közösségben. Drága testvéreim, olyan közösség ez az Istennel való közösség, amit semmi más emberi kapcsolat nem helyettesíthet, nem pótolhat. Akármennyire szeret minket a férjünk, a feleségünk, az unokánk, a gyerekünk, a testvérünk, nem pótolhatják ezek a kapcsolatok az élő Istennel való közösséget senkinek az életébe. De voltak éppen ez a kapcsolat, ez az Istennel való közösség az, amit minden kapcsolatunkban és minden közösségünkben keresünk is, csak nem találunk. Ez a közösség, testvéreim, az Istennel való közösség, a boldogság közössége. És ez egy örök közösség, ennek soha nincs vége. Minden emberi közösségnek egyszer vége szakad, legalábbis egy bizonyos időre, de az Istennel való közösségnek soha nincs vége. Isten, aki egy és három, és akiben a három személy áldott, szeretett közösségben van, és örök közösségben van egymással, az Isten nem nyugszik addig, míg téged és engem vissza nem von ebbe a vele való szeretett közösségbe. Vissza nem emel a vele való kapcsolatba, és az a csodálatos, testvérek, hogy amikor Isten visszavon minket a vele való kapcsolatba, akkor egyúttal közösséget teremt közöttünk is, emberek között is. A magával közösségre vonó Isten közösséget teremt a benne hívő emberek között is. Ilyen értelemben írja Pál például a Filippi levélben, hogy együtt részesültök velem a kegyelemben. Vagyis titeket és engem ugyanaz a kegyelem, ugyanaz a kegyelmes Isten kapcsol össze egymással. János apostol az levelében, az első levél harmadik versébe fogalmazza meg így, hogy azt akarja, hogy nekik, az olvasóiknak is közösségük legyen ő velük, a ti közösségetek pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézussal, mert a mi közösségünk is ugyanaz. Vagyis a Szent Háromság Isten, aki magához von és összeköt minket önmagával, egymással is összekötött és összeköt bennünket. Testvérek, nagyon fontos ezt megérteni, hogy Isten a maga személye által a benne hívő embereket egyé teszi. Különböző kultúrák, népek, országok tagjait, különböző tehetségű, különböző érdeklődési körű, származású, anyagi helyzetű embereket közösségbe kovácsol az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten. Ezt az egységünket, testvérek, ezt gyönyörűen fejezi ki a másik sákramentumunk, az úrvacsora. Jövő vasárnap lesz úrvacsoraosztásunk. Azt mondja Pál az első korintusi levél 10. részében, hogy az áldás pohara, amit megáldunk, és ugye amit mindnyáján magunkhoz veszünk, nem a Krisztus vérével való közösségünké? A kenyér, amit megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünké? Ő az, aki bennünket egymással összekapcsol, amikor részesülünk ugyanabban a kenyérben és ugyanabban a borban hívő szívvel. Ez az Istennel való közösség, testvérek, az egymással való közösségünknek a szikla alapja, szikla fundamentuma. És ez a közösség, testvéreim, objektív tény, tőlünk független tény. Ez egyszerűen így van. Ha tetszik nekünk, ha nem. Így van. Ha érezzük ezt, ha nem. Így van, mert Isten azt mondja, hogy ez így van. Az igében mondja ezt, hogy így van. És mi neki híve, szavába vetett bizalommal fogadjuk el, hogy így van. Isten bennünket egymásnak testvéreivé tett. Nem csak egy időre, hanem örökre. Az apostoli hitvallásban az imént mondtuk el, hogy hisszük a szenteknek az egyességét. Hisszük a szentek egységét. Mit csinálunk vele? Hisszük. Hisszük. Hisszük az igének, hogy Isten gyermekeiként, Jézus megváltottaiként, a Szentlélek által megitatott emberekként egymásnak testvérei vagyunk. Lehet, hogy nem érezzük ezt. Lehet, hogy nem ráz meg minket. Van, amikor lehet, hogy megérezzük, és van, amikor lehet, hogy megráz, de mindegy, hogy érezzük, vagy nem érezzük. Mindegy, hogy mit gondolunk erről. Hogy érzünk-e melegséget egymás közelébe, vagy biztonságot, vagy épülést. Van, amikor érezzük ezt, van, amikor nem érezzük ezt, de tőlünk függetlenül, az érzéseinktől függetlenül igaz, hogy a Szent Háromság Isten, amikor közösségre vont minket magával, akkor egymással is közösségre vont bennünket. Tehát a hitre jutott embereket, testvérek, ha szabad most így mondanom, nem valami közös emberi vállalkozás, vagy közös emberi cél, vagy közös emberi eszme, közös múlt, közös érdek, közös érdeklődési kör, vagy filozófia, vagy valami vallási hobbi egyesít, hanem ezeknél mérhetetlenül több. Közösségünk szikla alapja az élő Isten, akinek személyei közösségben vannak egymással, és aki, amikor a magával való közösségre vont minket, akkor egymásnak is testvéreivé tett. Mi vagyunk familia Dei, Istennek a családja, akik együtt szólíthatjuk úgy őt, hogy mi atyánk. A közösség alapjáról szóltam eddig. Hadd szóljak másodszor a közösségnek, a keresztény közösségnek a kapcsáról. Testvérek, a Szent Háromság Istenből kell itt is elindulnunk. A Bibliából azt tudjuk, hogy Isten a szeretet. Vagyis az Atya szereti a Fiút, és a Fiú szereti az Atyát, és a Szentlélek szereti az Atyát és Fiút és viszont. Az Isten egy örökké való szeretet közösségbe létezik. Amikor minket visszavon ebbe a szeretet közösségbe, akkor ebbe a szeretet közösségbe von be. Szeret minket, és mi is elkezdjük szeretni őt. Jézus azt mondta, hogy ha őt szeretjük, akkor ez nem valami érzelem, nem valami romantikus hangulat, hanem ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Mert az az Istennek a szeretete, az a Krisztusnak a szeretete, hogy követjük azt, amit az ígében nekünk mondott. Nem az az Isten szeretete, hogy érzek valami vonzódást a szívem mélyén az Isten iránt, vagy Jézus Krisztus iránt, vagy valami kis melegség jár át, amikor hallom a nevét, vagy nem. Sokkal gyakorlatiasabb, kézzel foghatóbb ez a szeretet. Nem valami plátói szerelem, amivel szeretjük az Urat, hanem azt mondta, tartsátok be a parancsolataimat. Kövessétek az útmutatásaimat, amiket mondok, és akkor látni fogom, hogy szerettek engem. Isten pedig, testvérek, az őt általa szeretett, és az őt szerető, viszont szerető embereket is szeretett közösségbe tömöríti. Jézus nem győzte hangoztatni, testvérek, az övéi között. Szeressétek egymást. Erről tudja meg mindenki, hogy ti az én tanítványaim vagytok. Hogy szeretitek egymást. És ha látják, hogy szeretitek egymást, akkor hitelt adnak a rólam való bizonyságtételeteknek is. A családotokban, a környezetetekben, a munkahelyeteken. És bizony, testvérek, ha az új szövetséget olvassuk, akkor megtaláljuk azt is, hogy ez az emberek iránti, lelki testvérek iránti szeretet sem valami plátói szeretet. Nem valami idealista érzelem, hanem nagyon konkrét megnyilvánulási formái vannak. Amikor olvassátok és olvassuk az új szövetséget, akkor látjuk, hogy mennyire gyakorlatias volt ez a keresztények közötti szeretet is. Ezt a szeretetet meg lehet fogalmaznunk állító meg tagadó mondatokban. Például tagadó mondatokban, hogy akik szeretik egymást, azok nem csinálnak bizonyos dolgokat egymással. Például nem ítélkeznek egymás felett. Például nem irigykednek egymásra. Nem rágalmazzák egymást. Nem marják, falják egymást, mint a vadállatok. Nem ingerlik egymást. Nem hazudoznak egymásnak. És lehetne folytatni. És lehet megfogalmazni a szeretetet állító mondatokban is, hogy akik szeretik egymást, azok tisztelik egymást, szeretik egymást, megbecsülik egymást, észreveszik egymás értékeit, bátorítani tudják egymást, vigasztalják egymást, örülnek egymásnak, imádkoznak egymásért, a másik terhét hordozzák, és így tovább, és így tovább. És ez a szeretet, testvérek, a hívő emberek között, ez a gyakorlatias szeretet, ez kell, hogy kölcsönös legyen. Kölcsönösen adok és kapok szeretetet, valamilyen formában. Meg kell tanulnom észre is venni ezt, mert sokszor nem veszük észre, hogy valaki szeret minket, pedig szeret, és nagyon gyakorlatias módon szeret, csak nem veszük észre, érzéketlenül elmegyünk mellette. Meg kell tanulnunk észrevenni és elfogadni, hogy szeretnek minket. És meg kell tanulnunk azt is másik oldalt, hogy kifejezni tudjuk a szeretetünket valamilyen módon. Vannak emberek, akik nem bírják kifejezni a szeretetüket. Gyakorlati módon nem bírják kifejezni. Beszélni se tudnak róla. Meg kell tanulnunk ezt, testvérek, az Úr Jézus Krisztustól magától, hogy segítsen minket befogadni és kifejezni az egymás iránti szeretetünket. Nagyon szép ez a bibliai kifejezés, amivel újra és újra találkozunk. Érdemes lenne egyszer úgy Újhegyre szedni ezt is, hogy hányszor, milyen összefüggésekbe fordul elő az egymás, egymást szó. Hányszor mondja az Úr a Bibliában, hogy egymással mit tegyetek? Hogy szeressétek egymást. Vigasztaljátok egymást. És így tovább, és így tovább. Ez az egymást. Adok is, és elfogadok is. Kölcsönös adás, vevés. Van, amikor lelki dolgokat kapunk és adunk. Van, amikor anyagi dolgokat kapunk és adunk. Sokszor van itt a gyülekezetben. Ez most is jött valaki, kezembe nyomott egy adag ruhát, hogy tessék, hoztam valamit. Lehet szétosztani. Odaadni annak, akinek szüksége van rá. Az a szeretetnek a megnyilvánulása. Ki tehetné a kukába is. De nem oda teszi, hanem oda hozza, akinek még használható. És az, hogy itt szól az ige közöttünk, és én is magyarázom nektek az Isten igét, ezt is szeretetnek vegyétek. És amikor egymásért imádkozunk, az is szeretet. Ezek lelki dolgok, az egymásért mondott imádság, vagy az ige, amit kapunk, lelki dolgok, de ezek is a szeretetnek a kifejezés, amikor mondunk egymásnak egy igét, vagy kapunk valakitől egy igét. Vagy imádkozunk egymásért. Testvérek, nagyon fontos dolog ez, hogy a sátán ezt a közösséget, ezt az egymás iránti, vagy egymással fennálló, vagy épülni akaró szeretett közösséget, mert Isten építeni, mélyíteni akarja ezt, ezt állandóan bombázza. Állandóan rombolni akarja. A sátán nem akarja azt se, hogy egyszerűen mi Istennel közösségbe legyünk. Minden megtesz annak érdekében, hogy Isten és közénk éket verjen. Ó, nagyon jó, ha otthon maradsz, nem kell neked az Istennel foglalkozni. Na, ha már eljöttél ide, elégedjél meg azzal, hogy itt ültél a templompadba egy órát másfél. Menjél haza, és folytasd az életedet. De ne béküljél az Istenhez. Elégedjél meg ezzel a szinttel, ahova eljutottál. Aztán utána, ha már ne találtál, mégis az Isten olyan erős volt, meg olyan hatalmas, hogy magával szeretett közösségre vont minket, és hívei lettünk, és hozzátértünk, akkor meg azzal próbálkozik, hogy közénk, az ő hívei közé verjen éket. És valahogy elidegenítsen bennünket egymástól, és elmagányosítson bennünket. És addig munkálkodik a szívünkben, ami mindig fogékony rá, hogy csak elhagyja a szánkat, a szívünket egy-két megjegyzés, odavetett szavak, vagy az érdektelenség, vagy még egy mosolyt is megtagadunk a másiktól, vagy a háta mögött kezdünk pletykálni, vagy egyszerűen közönyösek vagyunk, vagy hiúk vagyunk, egyszerűen nem állunk a másikkal szóba, személyválogatók vagyunk, irigykedünk, féltékenyek vagyunk, rossz hiszeműek vagyunk, és már is sikerült éket verni akkor közénk. Szükséges testvérek, hogy ismerjük a sátánnak a szándékait, hogy ő Istentől is, meg egymástól is el akar minket szaggatni. És szembe akar fordítani minket egymással. És ha nem, akkor legalább hidegítse el a szívünket, idegenítse el a szívünket egymástól. Szükséges testvérek, hogy megtagadjuk ezeket a dolgokat. Ezeket az indulatokat, érzéseket, hajlamokat a szívünkben, és azt mondjuk, hogy Urunk, te meg mit akarsz? Azt akarod, hogy szeressünk téged, és szeressünk egymást gyakorlati módon? Akkor itt vagyok, Uram, és segíts, hogy szeretni tudjalak téged, és a másikat is. Gyakorlati módon. És kérlek, bocsáss meg, hogyha elbuktam a szeretet dolgában. Bocsáss meg, és újíts meg engem. Mert értem a te igédet, hogy minden dolgotok szeretetbe menjen végbe. Ezt a szeretet kapcsolatot, testvérek, mi a gyülekezetünk kisebb csoportjaiba tudjuk leginkább megvalósítani és megélni. Ahol összejönnek idősebbek, mondjuk a nyugdíjas körbe. Most hétfőn nem lesz, hanem majd 19-én lesz nyugdíjas kör. De összejönnek ott idős testvérek, és tudják egymást szeretni. Lelkileg is, testileg is pátyolgatni. Összejönnek a fiatalok, gimnazisták, egyetemisták. Összejönnek a gyerekek, összejövünk a bibliaórai közösségbe, az imaórán, a házaskörbe, az énekkarba. Különböző körök vannak a gyülekezetekben, ahol jobban tudjuk egymást megismerni, közelebb tudunk egymáshoz kerülni, meg tudjuk ismerni a másik örömeit és bánatát. Látjuk a másik tanástalanságát, mert elszólja magát a közösségbe. És szövődhetnek közöttünk baráti, testvéri kapcsolatok, barátnői kapcsolatok. Egy nagyobb összejövetele, mint a vasárnapi istentisztelet, erre kicsit nehezebb ezt egy kicsit nehezebb megvalósítani, de itt is meg lehet. Mégis a kisebb csoportokba tudjuk igazán a szeretett közösségünket építeni, erősíteni. Ami aztán kihat arra is, hogy egyébként a vasárnapi nagy istentiszteletünkön hogyan vagyunk együtt. Hiszen itt azok találkoznak, akik egyébként a kisebb csoportokban már jobban megismerték egymást. Nos, mi az közösségnek, a keresztény közösségnek a kapcsa, a szeretet az. Mert ez az Istennek is az összekötő kapcsa. És ez az ő híveinek is, az ő családjának is az összekötő kapcsa. Végül, testvérek, a közösségnek a hatásáról hadd beszéljek egy kicsit. Erről nagyon sokat lehetne beszélni, de most próbálom egy kicsit rövidre fogni a mondani valómat. Az biztos, hogy amikor Pál apostol végigjárta azokat a városokat, amiket végigjárt, és ott az embereknek nyilvánvaló módon és határozottan egyértelműen az Isten evangéliumát, a Jézus Krisztusról szóló örömhírt mondta, és hívta az embereket, hogy higgyenek Jézusban, és az ő uralma alatt kezdjenek el élni, akkor ezeken a helyeken, ezekben a városkákban, településeken gyülekezetek jöttek létre. Mégpedig nem tökéletes gyülekezetek, de élő gyülekezetek. Élő gyülekezetek. Ezek a gyülekezetek, testvérek, egy új életrend képviselői voltak az akkori társadalomban. Olyan dolgok voltak ezekben a gyülekezetekben, amik körülöttük nem voltak sehol. Nem lehetett tapasztalni körülöttük ilyeneket. Ezek a dolgok, hát nagyon sok ilyen van, de néhányat hadd említsek meg. Például itt volt az, hogy a gyülekezetekben mi volt a felfogás a munkáról. Ez egy érdekes dolog. Ugye a gyülekezetek a görög világban éltek, ahol a munkának a szabad férfiak között nem volt valami nagy becsülete. Mert úgy tartották a férfiak, hogy a szabad férfi dolga, hogy kimenjen az agórára, és ilyen politikai kérdésekről, a közösséget érintő kérdésekről folytasson eszmecserét, illetve filozófiákkal foglalkozzon. És akkor ki fog dolgozni, kérdezték a korabeli görög társadalomba, hát a rabszolgák és a nők. Tehát a nőknek volt az, a háztartást vigyék, és ott vannak a rabszolgák, és ők majd dolgoznak. És a szabad férfiak nem tartották ezt kötelességüknek, hogy komoly munkát végezzenek. Na most azt mondja Pál apostol a tesztalonikai gyülekezetbe, hogy
az emberek, a férfi emberek is, meg mindenki dolgozzon, és csinálja maga dolgát, és ne henyéljen, ne lustálkodjon. Sokszor úgy szoktuk magyarázni ezt az igét, hogy hát ezek azért henyéltek, meg lustálkodtak ott, hívő férfiakról van szó, meg nőkről is, de elsősorban férfiakról. Azért voltak a lusták, mert várták az Úr Jézust, hogy mikor jön, és hát ugye gondolták, mindjárt megjelenik az Úr Jézus, itt a világ vége, kezdődik az új világ, hát már mindenki dolgozni bármit is. Két fűszálat nem érdemes keresztbe tenni. Annyira várjuk az Urat, hogy már nem is dolgozunk. Azt mondja Pál, aki nem dolgozik, ne is egyen. Ez igaz, hogy volt egy ilyen eszkatológiai várakozásuk, és ezért se dolgoztak, de nem csak ezért nem dolgoztak, hanem azért is, mert méltóságukon alulinak tartották a férfiak, hogy munkálkodjanak. És Pál a szívükre ezte, hogy ti keresztjének szorgalmasan dolgozzatok. Mindegy, hogy Jézus mikor jön, mindegy, hogy mi a társadalmi felfogás közöttetek, ti mások legyetek, munkálkodjatok. A gyülekezetek tagjai tehát olyan férfiak voltak, akik, ha komolyan vették az apostoli útmutatást, elkezdtek dolgozni. Ebben már is eltértek egy kicsit a korabeli társadalomtól, attól a közektől, amiben benne éltek, Efézusba vagy Korintusba. Aztán ott volt testvérek például az anyagi kérdésekkel kapcsolatos dolgok. Pál folyamatosan figyelmeztette arra a hívőket, hogy a vagyon ne legyen bálványá a szívükben. Ne akörül forogjon a gondolkodásuk, az életük, a döntéseiket, ne az határozza meg, hanem az Úr. Ez az óvás nagyon sokáig, testvérek, elevenen élt a keresztjének körében. Sok olyan írás maradt föl, amiben még az apostoli kor utáni keresztjén írók is erről beszélnek a hívőknek, a keresztjén embereknek. Egyszerűen szabadok legyetek a pénztől. Ti az Úr szolgái legyetek, az Úrnak engedelmeskedjetek, ne a pénz szabja meg minden egyes rezdüléseteket, döntéseteket, lépéseteket. A korabeli embereknek, testvérek, a gondolkodása nem ilyen volt. Tehát azok az emberek ugyanúgy materialisták voltak, mint mi, mint a mai kor. Már nem mi, remélem, hogy mi nem vagyunk azok, de a legtöbb ember a mai világban materialista. Anyagias. Minden rezdülését, ahogy mondtam, ez szabja meg. Ezzel fekszik, ezzel kell, állandóan ezen töri a fejét, okoskodik, ügyeskedik, csűri csavarja, próbálkozik, itt, ott próbálkozik, meg is indokolja, hogy miért, a lényeg, hogy nem az Úr az első. Ez a végeredmény. Testvérek, az keresztjénnek a mai világba is el kell ütni, nem csak a munkavégzési erkölcsébe, munkamorájába, hanem a vagyonhoz való viszonyulásában is, a környezetétől. Mi nem olyanok vagyunk. Sokat lehetne beszélni erről, de most itt megállok. Aztán itt volt, testvérek, egy másik érdekes dolog, a rabszolgaságnak a dolga. Fontos dolog ez, hogy ugye Pál apostol sokszor a szemére is vetik, hogy nem foglalkozott a rabszolgaság felszámolásával. Hát nem foglalkozott vele, mert ehhez se jogi, se politikai eszközei nem is voltak. Ráadásul, testvérek, ugye ebbe az időben, Pál apostol idejében a rabszolgák nem is éltek olyan nyomorúságos helyzetben, mint akár évtizedekkel vagy évszázadokkal előbb, korábban. A rabszolgák léte ebbe az időbe, az első keresztény időbe bizonyos korlátok köztelt, de szociális biztonságba éltek a rabszolgák. Nagyon sok rabszolga ebbe az időbe az urával, a házi urával, vagy az ott az úrnőjével abszolút jó viszonyban volt. Majdnem családtagnak számítottak ebbe az időbe a rabszolgák. Voltak kivételek, de kivételek voltak. Már túl voltunk azon az időn, a Spartacus féle rabszolgalázadáson, meg egyéb dolgokon, amik még Krisztus előtt 70 körül történtek. Amikor aztán ugye végig a Via Appia mellett végig ott voltak a keresztek, mert az összes lázadót, akit elcsíptek, keresztre feszítették. Ezek a rabszolgalázadások nem is jártak soha sikerrel a Római Birodalomban. De Pál apostolék idejére, a kereszténység elterjedésének az idejére a rabszolgáknak normalizálódott a helyzete. Sokszor, amikor el akarták bocsátani őket, akkor nem akartak elmenni, mert azt mondták, ha felszabadítanak minket, akkor a kiszolgáltatott helyzetbe kerülünk, és valóban úgy volt, hogy sokszor a szabadok, a szabad római polgárok vagy görögök egyszerűen kiszolgáltatottabb helyzetben voltak, mint a rabszolgák. Ezeknek volt fedél a fejük fölött, volt ételük, italuk, megvolt, volt munkájuk, még keresetük is volt, viszonylagos szabadságot élveztek. De testvérek, Pál nem is valahogy ezt a rabszolgasság kérdését máshonnan közelítette. Nem azt mondta, hogy na, engedjétek el a rabszolgátokat, legyen egy nagy rabszolga felszabadítás. Nem. Hanem azt mondta az embereknek, hogy a Krisztusban, a gyülekezetekben nincs szolga és szabad. A gyülekezetben mindenki egyenlő, mondta. Érdekes dolog, hogy Onézimosznak a nevét biztos tudjátok, Filemonnak volt a rabszolgája, aki elszökött Filemontól. És aztán utána Pál apostol által megtért Krisztushoz, és Pál visszaküldte a korábbi gazdájához. És azt mondta az egyház történet, hogy ebből az Onézimoszból később Efézusnak a püspöke lett. Vagyis egy gyülekezetbe vezető pozícióba jutott egy volt rabszolga. Valószínűleg Onézimosz komolyan vette Pál apostol levelét, amit neki írt, hogy szabadítsa fel. És felszabadítván ezt az embert, ebből egy nagyon érdekes testvérek, hogy Plinius, aki egy ilyen vezető római tisztviselő volt, beszámolt arról, hogy a keresztény gyülekezetekben keresztény diakónus nők vannak, akik korábban rabszolgák voltak. Ez elképzelhetetlen volt, testvérek, már 440 körül első Leó pápa megtiltotta, hogy a rabszolgából egyházi vezető legyen. Tehát érdekes dolog ez, hogy a gyülekezetekbe, testvérek, más volt a rend. Krisztusban nincs rabszolga és nincs szabad, nincs gazdag és szegény, még férfi és nő sincs. Egyek vagytok a Krisztusban. És ha Isten lelke egy rabszolgának adta azt a képességet, hogy vezető legyen, akkor vezető lehet belőle. Ez, testvérek, forradalmi volt azért abban a világban. Ilyen formában forradalmi volt. A gyülekezetben más volt a rend. És testvérek, lehetne még sorolni, nem akarom sorolni az államhoz való viszonyulást, a katonasághoz való viszonyulást. A keresztények másképpen élték meg a közösségeikben az életet, más életrendben éltek, mint a környező világ, és ezért a világnak oda kellett rájuk figyelni. Mik ezek? Kik ezek? Hogy élnek ezek? Miféle emberek ezek? Ezek a keresztények, testvérek, fölfogták azt a dolgot, amit a Biblia mindenhol tanít, és az apostoli tudományban is ott rejlett és ott bujkált, hogy a gyülekezetek nem mások, mint Isten országának ilyen sejtjei ebben a világban. Ezekben a gyülekezetekben be kell mutatni, hogy milyen az élet, ami fölött Isten uralkodik. Milyen közösség valósul meg az Isten uralma alatt? Ízelítőt kell, hogy adjanak a gyülekezetek az eljövendő új világból, az Istennek eljövendő országából. Ott nem lesz rabszolga, és ott nem lesz a vagyon az Isten, és a munkával kapcsolatban se a lustaság, vagy a henyeség, tunyaság lesz a mérvadó, hanem más rend lesz. Az Isten országának a rendjét kell megélnünk itt a földön, testvérek, ma is. Hogyha mi olyanok vagyunk, mint a kívülálló világ, akkor a világ nem fog ránk fölfigyelni. Egy pillanatra sem. Egy pillanatra sem. Miért figyeljen föl ránk? A gyülekezetnek másnak kell lenni, mint a világ. Itt egy más életrendnek, más minőségű, jellegű kapcsolatoknak kell uralkodnia az emberek között. És ezt az emberek majd észre fogják venni. És akkor jutunk el oda, hogy a gyülekezet, amiről múlt vasárnap beszéltünk, a gyülekezet misszionáló, evangelizáló gyülekezet tud lenni. Csak ha mások vagyunk, mint a világ, akkor tudunk hatást gyakorolni reájuk. Hatást akarnak ők is ránk gyakorolni, de nagyobb az, aki bennünk van. És nagyobb az, aki velünk van. Ha kell, még mártírok is lehetünk. A katonaságra utaltam az előbb. A római feljegyzések szerint a keresztény mártírok legtöbbször a katonaságból kerültek ki. Érdekes dolog. Ugye, hogy mondják, hogy a kereszténység az valami nőknek való dolog. Nem, testvérek, a kereszténység férfiaknak való dolog. A legtöbb mártír katonák közül került ki. Római légionáriusok közül. Miért? Azért, mert a római légiókban a mitrász kultusz gyakorolták. Az volt a légiók hivatalos vallás, egy bálványimádó vallás. És akik keresztények lettek, azt mondták, mi nem csináljuk ezt veletek. És akkor ezeket a katonákat, ha nem csinálták együtt a többiekkel a mitrász kultuszt, mert azt mondták, hogy nekünk más Istenünk van, nekünk Jézus az Úr, elég volt ennyi, akkor elintézték őket. Kilógtok a sorból, bontjátok az egységet, a katonai erkölcsöt, ugye, végetek van. A legtöbb mártír ezekből a konfliktusokat fölvállaló katonákból került ki, és nagyon érdekes, hogy Germániában is az első keresztény gyülekezetek pontosan a római kaszárnyák, a laktanyák körül keletkeztek. Testvérek, lehet, hogy nekünk is össze kell ütköznünk a világgal, amikor mi máshogy élünk, mert másban hiszünk, de ezt vállalnunk kell. De a kereszténység lendületének, dinamizmusának, annak a hódító erőnek, amivel az első kereszténynek bírtak, a gyülekezetek bírtak, ennek a magyarázata az volt, egyrészt az evangélium az a legfontosabb, az Isten igazságát hirdették, de az is, hogy ők ezt egy olyan élettel támasztották alá a gyülekezetekben, a közösségeikben, amikre oda kellett figyelni. Az az álmom nekem is, hogy a mi gyülekezetünkben is szóljon az igazság igéje, az evangélium, és egy olyan közösség valósuljon meg közöttünk, amelyikre oda kell figyelni a világnak, mert más, mint amit közöttük lehet látni és tapasztalni. Egy kicsit az Isten országának a helye legyen ez. Hogy úgy érezzétek, hogy itt közöttünk egy picit a menny van. Még nem az van, de mintha már az lenne. Mert szeretjük Istent, és szeretjük egymást is. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy tanítasz minket a keresztény közösség szikla alapjáról, aki te magad vagy. Tanítasz minket a keresztény közösség kapcsáról, ami a benned lévő szeretet. És köszönjük, hogy tanítasz minket a keresztény közösség hatásáról, ami akkor érvényesülhet igazán, ha közöttünk úgy élünk, ahogy te kívánod azt tőlünk. Segíts bennünket, hogy föl tudjuk vállalni a másságunkat, a világtól való eltéréseinket. Konkrétan a saját családunkban, vagy munkahelyeinken, vagy kollégiumainkban, iskolatársaink között is. Segíts, hogy ne ők legyenek ránk hatással, hanem mi lehessünk rájuk hatással, pontosabban te lehess rájuk hatással rajtunk keresztül is. Segíts úgy élnünk, úgy megélnünk a keresztény életünket egyénenként is, de közösségeinkben is, és közösségünkben is, hogy az a szentségnek, az igazságnak, a szeretetnek a közössége legyen, amire oda kell figyelni. Kérünk téged arra, hogy használj bennünket is, mint újszegedi gyülekezetet, evangéliumod terjesztésében, emberek szíveknek, életeknek a megváltoztatásában, boldoggá tételében, üdvösségre juttatásában. Hadd ajánljuk föl erre most magunkat, alázattal. Urunk, megköszönjük azt, hogy nem csak önmagaddal, hanem egymással is közösségre vonsz minket, és megáldasz minket. Kérünk téged arra, hogy tartsd meg életünket az előttünk álló időszakban is, légy a betegeinkkel, szenvedő testvéreinkkel, lábadozó atyánk fiaival is. Légy közel a szívükhöz, lelkükhöz, gyógyító, megerősítő, vigasztaló, türelmet adó szereteteddel. Kérünk téged a gyermekekért, akik ide jönnek a gyülekezetbe, hogy áld meg a kis szívükbe, lelkükbe a te drága igéidet, és add, hogy ők is hívő emberek legyenek, akik boldogan élnek veled, és akik hasznos polgárai lesznek ennek az országnak. Kérünk téged arra, hogy áld meg különösképpen azt a kisbabát is, akit ma megkereszteltünk, és munkálkodj a szívében, hogy hívő legyen ő is, és téged ismerő, téged szerető emberré váljon. Áld meg a szüleit is, keresztszülőket is, gazdagon a te nagy irgalmadból, nagy szeretetedből. Kérünk téged arra, hogy emeld föl népünket a hitetlenségből, az istentelenségből, és vond magadhoz minél több honfitársunk szívét. Adj lelki ébredés, lelki megújulás nem csak ebben az országban, hanem országhatáron kívüli magyarságunkban is. Így kérünk testvérgyülekezetünkért, és minden távolba szakadt hazánk fiáért. Köszönjük, hogy kezedbe ajánlhatjuk gyülekezetünket, gyülekezeti alkalmainkat, kérünk légy jelen közöttünk, áldj és szentelj meg bennünket a te drága igéddel. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.
Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. A hirdetéseket hallgassátok meg. Először is házasulandókat hirdetek. Ma délután lesz a Borostyán birtokon egy esküvő. Kis Attila és Vörös Mónika, Emília kérik Isten áldását a házasságukra. Szeptember 24-én 11 órakor itt a gyülekezetben kérik Isten áldását házasságukra Szabó Árpád Lehel és Durajda Eszter testvéreink. Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Hirdettem a testvéreknek, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmainkra. Kiemelném, hogy pénteken lesz imaóra a szokott időben, 18 órakor. Jövő vasárnap, szeptember 18-án házaspári kör lesz Pauk János testvérünkéknél az Akácfa utca 8-ban, és ahogy utaltam rá, a nyugdíjas kör pedig arra következő hétfőn lesz, tehát nem most hétfőn, hanem egy héttel később, 19-én. Hirdetem még azt is, hogy úgy készüljenek a testvérek, hogy jövő vasárnap az Úrnak szentasztalát kiadott programunk szerint megterítjük. Ezzel kapcsolatban most mondom a testvéreknek, hogy szeressük egymást annyira, hogy amikor kimennek a templomból, és ott az előtérbe megállnak, mert mondjuk nem akarnak, vagy nem tudnak úrvacsorázni, akkor ott ne zajongjanak. Nagyon behallatszik ide, és zavarja az úrvacsorai Isten tiszteletet ez. Kérem, hogy ezt vegyük komolyan, ne kelljen már máskor ezt így elmondanunk, vagy ott külön valakinek szaladgálni, hogy csöndesítse az embereket. Ha úrvacsoroztás van, akkor, és nincs udvarunk, ahova ki lehetne menni, vagy hátul ott meg lehetne állni, hanem ugye kénytelenek a testvérek itt megállni, megértem, de ha itt állnak meg, akkor kérem, hogy csöndesen legyenek. Tehát jövő vasárnap is így lesz ez. De én leginkább annak örülnék, ha teljes szívünkkel és hittel tudnánk itt mindjárt úrvacsorázni, és nem menne el senki közülünk. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy lesz egy presbiteri csendes nap itt a gyülekezetünkben szeptember 24-én, 9:30-kor kezdődik. Aki szeretne valami kis szendvics készítésbe vagy sütemény készítésbe részt venni, Ácsné Erikánál jelentkezzen. Mutasd meg magad, légy szíves. Erika, aki ezt összefogja most, és ebben őt keressék a testvérek, mert ő szervezi ezt az ügyet. Hirdetem még azt, hogy ránk következő héten, szeptember 17-én lesz egy kirándulás a gyerekeinkkel, a hittanos gyerekeinkkel, a gyadai tanösvényre mennénk el, ahova autókkal mennénk. Ha valaki tud jönni autóval, és szívesen fuvaroz egy pár gyermeket, és aztán haza is, és ott is szívesen tölt el egy napot ezen a szép helyen, Vác fölött van egy nagyon szép kis hegyes völgyes vidék, nagyon nem is nehéz a túra, amit megteszünk a gyerekekkel, de tanulságos. Ha valaki szeretne ezen részt venni, és szívesen fuvaroz is gyerekeket, akkor kérem, hogy nálam vagy Zsófinál a feleségemnél jelentkezzen. Tehát ez szeptember 17-én jövő szombaton lesz, és kora reggel el kell mennünk, hogy időbe megjárhassuk ezt az utat a gyerekekkel. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket keressük elő, ami a 471. ének. 471. Ennek első versét énekeljük el, és utána nemzeti imádságunkat, és amíg keresitek a 471. éneket, addig hadd ajánljam figyelmetekbe azt a kis papírt, amit mindig ugye osztunk az istentiszteletek előtt, amin az istentiszteleti vázlat van rajta. Nézzétek meg, hogy ott egy pogány görög ember, Arisztidésznek hívták, 125 körül mit írt a keresztjénekről Hadrianus császárnak. Olvassátok el ezt, és lássátok, hogy milyen hatással volt a kereszténység a korabeli társadalomra, amikor azt írja az utolsó mondatban, hogy egy új nép cselekedetei ezek. Van valami isteni bennük.
Írja egy pogány görög ember a hívő keresztényekről. Bár csak ma is lennének ilyen pogányok, akik így látnak és így láthatnak bennünket. Tehát 471 első versét énekeljük, és utána nemzeti imádságunkat. Fel, barátém, drága Jézus zászlaja alatt.
Köszönöm.